11. könyv, első fejezet, a kis cipő. Amikor a csavargók megtámadták a templomot, Esmeralda aludt. Az épület körül állandóan növekvő lárma és a felriadt kecske mekegése nem sokára a leányt is felrázta álmából. Felült a fekhelyén, hallgatódzott, azután a zsivajtól és fénytől megrémülve kirohant a kamrából, hogy megnézze, mi történik odakint. A térség képe, a kavargó, szörnyű látomás, a zűrzavaros éjjeli ostrom, a sötétben éppen csak felrémlő, békatömegként ugrándozó, borzadályos sokadalom, a tömeg rekett kuruttyolása, az a néhány vörös fényű fákja, amely egymás útját keresztezve úgy cikázott, imbolygott az éjszakában, mint meg annyi lidércláng egy mocsár ködülte felszínén. Ez az egész jelenet olyannak tűnt fel előtte, mintha holmi boszorkány szombat rém alakjai szálltak volna titokzatos harcba a templom kőszörnyeivel. Mivel gyermekkora óta telítve volt a cigány törzs babonaságaival, elsőnek az a gondolat ötlött fel benne, hogy valamiféle furcsa éjszakai lényeket lepett meg bűbájos mesterkedései közepette. Halálra váltan rohant vissza cellájába, hogy fekvőhelyén meglapulva egy kevésbé rémületes lidércálom eljövetelére várjon. De azért első ijedelme lassacskán mégiscsak elpárolgott. A szüntelenül erősbödő zaj és a valóság egyéb jelei arról győzték meg, hogy nem kísértetek, hanem emberi lények támadtak rá. Rémülete nem növekedett ugyan, de alakot váltott. Felsejlett benne, hogy lázadás törhetett ki, amely ki akarja ragadni a menedék helyéről. Teljesen összeroskadt arra a gondolatra, és ezen kívül még ezernyi más gondolatra is, hogy elveszti az életet, a reményt, fő busz, akinek képe még mindig felfelbukkant a jövendőről alkotott képzelgéseiben, és végképpen leverte gyengeségének, semmiségének mélységes érzete és az a tudat, hogy nincs menekvés, hogy támasz nélkül áll, magányosan, elhagyottan. Térdre hullott, fejét ágyára hajtotta. Kezét szorongva, reszketve kulcsolta össze feje fölött, és jól lehet cigányleány volt, bálványimádó, pogány, zokogva könyörgött irgalomért a keresztény jóistenhez, és a boldogasszonyhoz fohászkodott, aki menedéket adott neki székesegyházában. Mert még a leghitetlenebb emberrel is megesik az élet egy némely pillanatában, hogy hívőjévé válik annak a vallásnak, amelynek éppen legközelebb van a temploma. Sokáig maradt így alázatosan leborulva. Voltak éppen nem is igen imádkozott, inkább csak reszketett, úgy megdermesztette a dühött sokaság egyre közeledő lehelete. Mit sem fogott fel ebből a tombolásból. Nem tudtam, mit terveznek, mi történik, mit akarnak. De az volt az előérzete, hogy szörnyű vége lesz a dolognak. Szorongásai közepette egyszerre csak lépéseket hallott a közelében. Megfordult. Két férfi állt a kamrában, egyikük lámpást tartott a kezében. A leány halkan felsikoltott. Ne félje semmitől, szólalt meg egy ismerős hang. Én vagyok. Kicsoda? Maga? Kérdezte Esmeralda. Igen, igen, én vagyok, Pierre Gringoire. A név megnyugtatta a cigány leányt. Felvetette tekintetét, és csak ugyan felismerte a költőt. De Gringoire mellett egy tetőtől talpig feketébe öltözött alak is állt, és látására a leány torkán akadt a szó. Lám, folytatta Gringoire szemreányó hangon, Jolly hamarabb felismert, mint kegyed. A kiskecske valóban nem várta meg, hogy Gringoire bemutatkozzék. Alig, hogy a költő a kamrába lépett, gyengéden a térdéhez dörgölődzött, és kedveskedésével meg fehér szőrrel halmozta el. Jolly ugyanis éppen vedlett. Gringoire viszonozta a gyengétséget. Ki az az ember, aki magával jött? Kérdezte halkan a cigány leány. Legyen nyugodt, felelte Gringoire, egy barátom. A filozófus letette lámpását a földre, lekuporodott a kövezetre, megölelte Jollyt, és lelkesen felkiáltott. Hó, minő kecses állat! Kétség kívül nem annyira nagyságával tűnik ki, mint inkább tisztaságával. Ám te találékony, éleseszű, pallérozott elmű, akár egy nyelvtudós. Lássuk csak, Jolly, nem felejtettél-e csinos mutatványaidból, hogy is csinálja Jacques Charmolue magiszter? A fekete ember félbeszakította, odalépett Gringoirehoz, és durván vállon taszította. Gringoire felállt. Ja, igaz, igaz, mondta. Megfeledkeztem arról, hogy sietnünk kell. Hanem ez még korán sem. Ok arra, mesterem, hogy így megbolondítsa az embert. Drága, szép gyermekem, veszélyben forog az élete, Jollyé is. Már megint el akarják fogni. Barátai vagyunk, azért jöttük, hogy megmentsük, kövessen bennünket. Igaz ez? Kiáltott fel megdöbbenten a leány. Bizony, bizony, nagyon is igaz. Jöjjön gyorsan. Megyek, megyek, dadogta Esmeralda, de miért hallgat a barátja? Ó, felelte Gringoire, apja, anyja különc volt, és ilyen hallgatag kedélyű embernek nevelte. Esmeraldának meg kellett elégednie a magyarázattal. Gringoire kézen fogta a leányt, társa pedig felemelte a lámpást, és előttük haladt. A leány kábán a félelemtől tűrte, hogy vezessék. A kecske ugrándozva követte őket, örömében, hogy viszont látta Gringoire-t, minduntalan a költő lába közé akaszkodott a szarvával, és percenként elgáncsolta. Gringoire nem egyszer kevés híján orra bukott. Ilyen az élet, jegyezte meg ilyenkor a filozófus, gyakran éppen legjobb barátaink buktatnak el bennünket. Sietve mentek le a torony lépcsőjén, áthaladtak a sötétségbe borult néptelen, de egyben mély szörnyű ellentét égtelen zsivajtól visszhangos templomon, és a vörös kapun keresztül kiléptek a templom udvarára. A kolostor üres volt, a kanonokok valamennyien a püspöki palotába menekültek közös imára. Kihalt volt az udvar is. Mindössze néhány ilyet szolga gunnyasztott a sarkok sötétjében. A kiskapu felé tartottak, amely az udvarról a sziget csúcsára nyillott. A fekete ember kulccsal felkattantotta az árat. Az olvasó tudja, hogy ez a terület aféle földnyel volt, amelyet a belső város felől fal rekesztett el. A Notre Dame káptalanjához tartozott, és a templom mögött a sziget keleti végéig terjedt. Egyetlen lelket sem láttak a bekerített telken. Errefelé már kevesebb nyugtalanság érzett a levegőben. A csavargó háború összemosódó zsivaja itt már kevésbé lármásnak tetszett. Már azt is hallani lehetett, hogy a vízpartján fújdogáló friss szellő meg-meg zizzenti a sziget csücskére ültetett magányos fa leveleit. De azért még mindig a sarkukban volt a veszedelem. Az épületek közül a püspöki palota és a templom állt legközelebb hozzájuk. A püspöki palotában szemlátomás nagy volt az űrzavar. Sötét tömegét ablakról ablakra futkosó fények barázdálták, az elégett papír sötét hamu építményébe rajzolnak így ezernyi furcsa vonalat a fürge szikrák. Oldalt, a hosszú templomhajó felett, a Notre Dame két óriási tornya feketén emelkedett ki a templomteret előzöllő vörös fényből. Hátulról nézve két gigászi nyárstartó baknak vélhette volna valaki az óriások tűzhelyén. Ami Párizsból ide látszott, az mind fényben és ányban remegett a néző szeme előtt, Rembrandtnál látni ilyen háttereket. A lámpás férfi egyenesen az elkerített terület csúcsa felé tartott. A part legszélén egy rácsos léckerítés szúrágta maradványai álltak. Egy alacsony szöllőtőke vézna indái kapaszkodtak fel rá olyas formán, mint valami emberi kéz kinyújtott ujjai. A sövény mögött egy kis csónak rejtőzött az árnyékban. A férfi intett Grenguárnak és a leánynak, hogy szálljanak be. A kecske követte őket. Utolsónak a férfi szállt be. Elvágta a kötelet, egy hosszú csákjával ellökte a partról a ladikot, megmarkolta a két lapátot, leült a hajó orrában, és teljes erővel evezni kezdett a folyó közepe felé. Jókora fáradtságába került, amíg elhagyta a sziget csúcsát, mert a Szajna ezen a részén igen sebes folyású. A csónakban Grenguárnak az volt az első dolga, hogy ölbe vegye a kecskét. Hátul foglalt helyett, a fiatal lány pedig, akit az ismeretlen férfi jelenléte valami megmagyarázhatatlan nyugtalansággal töltött el, a költő mellé kuporodott és szorosan hozzásimult. Amikor filozófusunk megérezte a csónak ingását, tapsolt, és megcsókolta Jolly fejét a két szarva között. No, lám, mondotta, hát megmenekültünk mind a négyen. És az elmélyült gondolkodók arckifejezésével hozzátette, némelykor szerencsének, némelykor meg cselfogásnak köszönhető a nagy vállalkozások szerencsés kimenetele. A csónak lassan közeledett a jobb part felé. A leány titkos félelemmel szemlélte az ismeretlent, aki gondosan eltakarta tolványlámpása fényét. Ahogy a csónak orrában ült, szinte valami kísértetnek láttatta a sötétség. Arcába húzott csukjája majdnem álarcként rejtette el a vonásait, fekete, bőszájú köpenyúja pedig minden evező csapásra úgy bomlott ki, szét-szét tároló két karján, mint egy-egy roppant denevérszárny. Egyébként mindeddig egyetlen szót sem szólt, egyetlen hangot sem hallatott. A csónakban nem hallatszott más nesz, mint az előre-hátra mozgó evezők csikordulása és a ladik mentén fodrozódó ezernyi kis hullám halk csobogása. Lelkemre mondom, kiáltott fel egyszer Grenguár, olyan derűsek és vidámak vagyunk akár az Ascalaphus nevezetű pille. Hallgatunk, mint a pitagóreusok és a halak. A kutya teremtését, barátaim! Igazán örülnék, ha valamelyikük szóba állna velem. Az emberi hang zene az emberi fülnek. Nem én mondom ezt, hanem az alexandriai Didymosz. És ez igen jeles mondás. Mert az kétségtelen, hogy az alexandriai Didymosz nem volt holmi középszerű filozófus. Szóljon hát egy szót, szépséges gyermekem, csak egyetlen egy szót, könyörgök kegyednek. Na, erről jut eszembe, régebben olyan furcsán, mulatságosan biggyeztgette az ajkát, most is ez a szokása. Tudja-e, lelkem, hogy a menedékhelyek is a legfelső törvényszék hatáskörébe tartoznak, és kegyed nagy veszélyben volt Notre-Dame-i kamrájában. Bezony. A parányi kolibri madár is a krokodilus szájában rak fészket. Mester, újra előbukkant a hold. Csak észre ne vegyenek bennünket, mert dicséretre méltó cselekedetet művelünk, ugyanúgy megmentjük ezt a hölgyet, de azért, ha elcsípnek, mégis felakasztanak bennünket a király nevében. Jaj, minden emberi cselekedetet kétfelől lehet megragadni. Bennem megbélyegzik ugyanazt, amit benned megjutalmaznak. Van, aki csodálja Cézárt, és elítéli Katilinát. Igaz-e, mesterem? Hogy vélekedik erről a filozófiáról? Nekem ösztönös, természettől való hajlandóságom a bölcselkedés. Úgy művelem ut apes geometriam, mint a méhek a mértant. Úgy látszik, Senki sem válaszol. Bemorckedvükben vannak mind a ketten. Kénytelen vagyok önmagammal társalogni. Ezt nevezzük monológnak a tragédiákban. A kutya teremtését. Meg kell jegyeznem, hogy az imént 11. Lajos királynál jártam, és nála ragadt reám ez a káromkodás. Tehát a kutya teremtését. A belső városban még mindig derekasan üvöltöznek. Csúf, gonosz öreg egy király ez. Tetőtől talpig prémekbe bugyolálja magát. Még most is adósom a nászénekért. Mindössze annyit kaptam tőle, hogy nem akasztatott fel ma este, ami valóban igen kellemetlenül érintett volna. Fukarul bánik az érdemes emberekkel. El kellene olvasni a Kölni Salvianus adversus avericiam, a fösvénység ellen című 4 kötetét. Ez a király viselkedését tekintve roppantul szűkkeblű a literátus emberekkel szemben, és igen barbár kegyetlenségekre is vetemedik. A féle szivacs, amely rátapad a népre, hogy pénzt szívjon ki belőle. A takarékossága meg olyan, mint a beteg lépé, amely attól duzzad meg, hogy a test többi szerve soványodik. Ezért van az, hogy még aki a zord idő miatt panaszkodnék, az is csak a király ellen zúgolódik. E szelíd istenfélő király uralkodása idején annyi az akasztott ember, hogy csak úgy recsegnek, ropognak alattuk a bitófák. A hóhér fatönkje megrohad a vértől, és a börtönök széjjel repednek akár a túltömött bendő. Ennek a királynak az egyik keze elvesz, a másik meg elveszett. Ügyésze ő adóasszonyságnak és bitó úrnak. A nagyokat megfosztja méltóságaiktól, a közembereket pedig szüntelenül új terhekkel sújtja. Szertelen egy uralkodó! Nem szeretem ezt a fejedelmet.
Hát kegyelmet, mesterem!
A fekete ember hagyta hadgáncsoskodjék a szószátyár poéta. Tovább küzdött a belső város felső csúcsa és a Notre-Dame-sziget, a mai Szent Lajos-sziget alsó vége között összeszoruló folyómeder rohanó áradatával. Azám mester, szólt hirtelen Gringoire, észrevette tisztelendőséged, hogy amikor azoknak a nekibőszült csavargóknak a tömegén keresztül a templomtérre furakodtunk, a kegyelmet süket harangozója éppen valami szegény kis ördögfióka agyvelejét locsantotta ki a királyok galériájának korlátján. Rövidlátó vagyok, nem ismertem fel az illetőt. Nem tudja, ki lehetett? Az ismeretlen egyetlen szóval sem válaszolt. Az evezést azonban hirtelen abba hagyta, karja lelankadt, mintha eltört volna, feje mellére hanyatlott. És Esmeralda hallotta, mint görcsösen felsóhajt. A lány is megremegett. Ezt a sóhajtást már hallotta valahol. A sorsára hagyott bárkát néhány pillanatig magával sodorta a víz. De a fekete ember végül mégis kiegyenesedett, újra megragadta a lapátokat, és tovább evezett az ár ellen. Megkerült a Notre-Dame-sziget csúcsát, és a szénarakodó kikötője felé irányította a csónakot. Ó, szólt Gringoire, ott áll a Barbeau-ház. Nézze csak, mester! Az a fekete tetőcsoport azokkal a különös kiszögelésekkel, amott az alatt az alacsonyan gomolygó, piszkos, zavaros felhőtömeg alatt, ahol a hold is olyan elnyomorodottan sárgálik, mint valami szétlocsan tojás. Szép kis palota. Van benne egy kis kápolna is, dúsfaragású cirádákkal ékített bolthajtás fedi. A tetején finom, áttört művű torony állt. Most is ide látszik. Tetszetős kertje is van, és abban tó, madárház, visszhang, mail, játszótér, útvesztő, ketrec a vadállatoknak, és sok-sok Vénusznak kedves árnyékos fasor. Állott egy csintalan fa is. Ezen a néven emlegetik a parázna, mert egy híres hercegnő és egy gálás, széplelkű francia főistálló mester élveteg örömeinek szolgált rejtekül. Sajnos a magamfajta szegény bölcselő annyi csak egy főlovász mesterhez képest, mint egy káposzta vagy retek ágyás a Louvre díszkertje mellett. Na, de hiszen végeredményben minden egyre megy. Az emberi élet, a rangos, aki éppen úgy, mint a miénk, jónak és rossznak a keveréke. Az örömmel épp úgy együtt jár a fájdalom, mint ahogy a spondeus mindig daktilusszal váltakozik. Mesterem, el kell mondanom kegyelmednek a barbóház történetét. Tragikusan végződik. 1319-ben történt 5. Fülöp, a leghosszabb termetű francia király országlása idején. A történet tanulsága az, hogy a test meg annyi kísértése csupa gonosz veszedelem. Ne nagyon felejtsük rajta a szemünket a szomszéd feleségén, bármennyire csiklandozza is érzékeinket a szépsége. A bujaság nagy mértékben ledér érzelem. A házasságtörés nem egyéb, mint kíváncsiság a mások gyönyörére. Jobb odát erősödik a lárma. A tömeg valóban megszaporodott a Notre Dame körül. A csónakban ülők figyeltek. Diadal kiáltások hallatszottak eléggé érthetően. Hirtelen katonasisakok csillantak meg a fáklya fényben, és lobogó fáklyák százai özönlötték el a templom minden emeletét, a tornyokat, az oszlopfolyosókat, a támasztóívek alját. Ezek a fáklyák úgy rémlett, kerestek valamit. És nem sokára jól hallható távoli kiáltások hatoltak el a menekülőkhöz. Hol a cigányleány? Hol a boszorkány? Halál! Halál a cigányleányra! A szerencsétlen leány feje a kezére lankadt. Az ismeretlen férfi pedig örjöngő erőfeszítéssel evezett a part felé. Filozófusunk eközben eltűnődött. Karjába szorította a kecskét, és lassan, észrevétlenül elhúzódott a cigányleány mellől, aki pedig mind jobban hozzásimult, hiszen most már ő volt az egyetlen, akitől gyámolítást remélhetett. Annyi bizonyos, hogy Gringoire kegyetlen zavarban volt. Az járt az eszében, hogy a fennálló jogszabályok értelmében a kecskét is felakasztják, ha kézre kerül. Pedig hát nagy kár lenne a szegény csaliért. Arra gondolt, hogy két halálra ítélt, aki egyaránt ő belé kapaszkodik, sok is a jóból. És úgy vélte, hogy társának végeredményben nincs is hőbb vágya, mint hogy magára vállalja a cigányleány gondját. Heves harc dúlt a lelkében, és akárcsak Jupiter az Iliászban, hol a cigányleányt, hol meg a kecskét tette mérlegre. Könyvben úszó szemével hol az egyikre, hol a másikra tekintett, és ezt mormolta fogai között. Mégsem menthetlek meg mindkettőtöket. Zökkenés jelezte, hogy a csónak partot ért. A belső város még mindig baljós lárma töltötte be. Az ismeretlen férfi felállt, odalépett a cigány leányhoz, és karon akarta fogni, hogy segítségére legyen a kiszállásnál. A leány azonban eltaszította, és Gringoire kabátujjába csimpaszkodott. Gringoire-t viszont a kecske foglalta le, és Esmeraldát úgy szólván ellökte magától. A leány erre segítség nélkül ugrott ki a csónakból. Gondolatai oly ziláltak voltak, hogy jóformán azt se tudta, mit csinál, merre tart. Kábán álltott egy pillanatig, és a víz sodrát bámulta.
Amire kissé magához tért, egyedül találta magát a rakparton az idegennel.
Úgy látszik, Gringoire arra használta fel a kikötés pillanatát, hogy a kecskével egyetemben elinaljon a partmenti Magtár utca házainak tömkelegében. A szegény cigányleány megborzongott, amikor azt látta, hogy egyedül maradt ezzel a férfival. Szólni akart, kiáltani, Gringoire-t akarta hívni, de nyelve megbénult, egyetlen hang sem fért ki a torkán. Egyszerre csak azt érezte, hogy az ismeretlen férfi keze a kezéhez ért. Hideg, erős kéz volt. Esmeralda foga összekoccant, arca pedig sápadtabbá vált a ráeső holtsugárnál. A férfi nem szólt egy szót sem. Kézen fogta a leányt, és nagy léptekkel elindult a Gréf tér felé. Esmeralda e percben homályosan a végzet ellenállhatatlan hatalmát érezte. Nem volt már benne semmi rugalmasság, tűrte, hogy az idegen magával vonszolja, futnia kellett, miközben a férfi lépésben haladt. Ezen a helyen a rakpart dombos, de a leány mégis úgy érezte, mintha valami lejtőn ereszkednék lefelé. Körülnézett, senki sem járt arra felé. Teljesen néptelen volt a part. Esmeralda nem hallott semminest. Nem érezte egyetlen élő emberi lény közelségét sem, csak a zajgó, vörös fényben úszó belső város felől hatolt ide a lárma és a mozgás. És attól mindössze a szajna egyik ága választotta el. A nevét hallotta a túloldalról, halálordítással elkeveredve. Párizs többi része hatalmas árnyéktömbként terült el körülötte. Az idegen azonban ugyanolyan hallgatagon és sietősen vonszolta tovább, mint eddig elé. A leány hiába kutatta emlékezetében annak a vidéknek a képét, amelyen haladtak. Egy kivilágított ablak alatt összeszedte minden erejét, megtorpant és felkiáltott: segítség! A házban lakó polgár kinyitotta az ablakot, és Ingben lámpással a kezében kihajolt rajta, elképedten bámulta a partot, valamit mondott, amit a leány nem értett, azután becsukta a zsalut. Ezzel kialudt az utolsó reménysugár. A fekete ember némán erősen szorította a leány kezét, és meggyorsította lépteit. Esmeralda nem ellenkezett tovább, megtörtén követte. Koronként némi erőt gyűjtött, és a futástól zihálva a kövezet zökkenőitől meg-megbicsakló hangon kérdezte: kicsoda kegyelmed? Kicsoda kegyelmed? A férfi nem válaszolt. Mindvégig a rakpart mentén jártak, és végül egy meglehetősen nagy térségre érkeztek, amelyet halványan megvilágított a hold. A Gréf téren álltak. Közepén jól láthatóan fekete keresztformájú alkotmány merett a magasba, a Bitó. A leány most már mindent felismert, és tudta, hol van. A férfi megállt. Esmeralda felé fordult, és fellibbentette a csukjáját. Ó, hebegte dermedten a leány, tudtam, hogy megint csak ő az. A pap volt. Saját hazajáró lelkének tűnt fel a holdfényben. Ilyen világításnál úgy tetszik, a dolgoknak csak kísértett mását látja az ember. Ide hallgass, szólalt meg a férfi. A leány összerezzent erre a régóta nem hallott, vészthozó hangra. A pap folytatta. Liegve, rövid, szaggatott mondatokban beszélt, amelyek rászkódtatásszerű kitöréseikkel a mély belső rétegek rengéseiről árulkodtak. Ide hallgass, itt vagyunk. Beszélni akarok veled. Ez itt a Gréf, az utolsó állomás.
A sors kiszolgáltatott bennünket egymásnak. Én az életedről döntök.
Te a lelkemről. Olyan tér ez, és olyan éjszaka, hogy azután nincs tovább. Hallgass meg hát.
Azt akarom mondani először is. Ne említs többé a te főbuszodat.
E szokkal járkálni kezdett fels alá. Azoknak az embereknek szokása szerint, akik nem képesek egy helyben maradni, és a leányt is magával vonszolta.
Ne beszélj róla!
Érted? Ha csak kiejted is a nevét, nem tudom, mit teszek veled, de valami szörnyűséget, annyi bizonyos. Mozdulatlanná vált, mint valami tárgy, amely visszazökkent egyensúlyi helyzetébe. Szavai azonban változatlanul felindultságról tanúskodtak. Hangja egyre folytottabbá vált.
Ne fordítsd el így a fejedet! Hallgass meg! Komoly dolog ez!
Először is. Mi történt el eddig?
Esküszöm, nem nevetni való. Mit is mondtam?
Juttasd az eszembe! A felső bíróság ítélete vérpadra küld téged. Kiszabadítottalak a karmaik közül, de már a nyomodban vannak az üldözők. Nézd csak! Karját kinyújtotta a belső város felé. Valóban úgy látszott, hogy ott tovább folyik a hajsza. A lárma közeledett. A főbíró helyettes házának tornya szemben a gréftérrel csupa zaj volt, csupa világosság. A túloldali rakparton, ide látszott, fáklyás katonák futkároztak, és ezt kiáltozták. A cigányleány! Hol van a cigányleány? Halál, reá, halál! Láthatod, hogy üldöznek. Nem hazudok. Én azonban szeretlek. Kisenyisd a szájadat. Inkább egy szót se szólj, sem, hogy azt mondd, hogy gyűlölsz. Elhatároztam, hogy ezt többé meg sem is hallom. Megmentettelek. Hadd fejezzem be. Megmenthetlek egészen. Mindent előkészítettem, csak akarnod kell. Ha akarod, megtehetem. Hirtelen megállt beszéd közben.
Nem, mondta hevesen, nem ez a helyes beszéd.
És azzal futásnak eredt. A leány még most sem eresztette el, így azt is futásra kényszerítette. Egyenesen a Bitóhoz rohant és rámutatott az ujjával.
Válasz! Kettőnk között, szólt Fagyus.
A leány kitépte magát a kezéből, leroskadt az akasztó falábánál, és átölelte ezt a halálos támaszt. Aztán kisé oldalt fordított a szép fejét, és vállán keresztül a papra tekintett. Ha valaki látja, azt mondja róla, olyan, mint Szűz Mária a keresztfa tövében. A pap mozdulatlanul állt. Kinyújtott ujjával, még egyre a Bitóra mutatott, megkövült mozdulattal, mint valami szobor. Végül így szólt a cigány leány. Még ettől is kevésbé iszonyodom, mint magától. Ekkor leeresztette karját a pap, és mély csüggedéssel a kövezetre merett. Ha e kövek beszélni tudnának, suttogta. Igen, akkor ezek is azt mondanák. Íme egy halálosan boldogtalan ember. Aztán folytatta, amit az imént megkezdett. A leány, aki hosszú hajába burkolódzva Bitó előtt térdelt, nem szakította félbe, hadd beszéljem. A férfi hangja most panaszos volt és szelíd, fájdalmas ellentéteképpen dőfös, nyers arcvonásainak. Szeretem. Akárhogy is. Ez így igaz. Hát nem csap ki a lángja annak a tűznek, amely éjjel-nappal, igen, éjjel-nappal perzseli a szívemet. Ó, jaj, ifjú leányzó, hát nem érdemlek meg egy cseppnyi könyörületet. Éjjel-nappal ez a szerelem gyötörő, higgye el, Borzalmas kínszenvedés ez. Kibírhatatlanul sokat szenvedek, szegény gyermekem. Mondhatom, rászolgálok a részvétre. Látja, szelíden beszélek. Azt szeretném, ha nem iszonyodnék tőlem ennyire. Végül is mit tehet arról a férfi, ha szeret egy nőt? Ja, Istenem! Hogyan? Hát sohasem bocsát meg nekem. Mindig gyűlölni fog, mindig így lesz ez. Lám, ezért vagyok én olyan gonosz, hogy jó magam is borzadok magamtól. Hiszen rám se néz. Talán most is másút jár a gondolat, amíg én itt állok, és mindkettőnk örökké valóságának határán reszketve szólok kegyethez. Csak arról a tisztről ne beszéljen, mit? Ha a lába elé vetném magam, ugyan? Ha megcsókolnám nem a lábát, mert ezt nem tűrni, ha megcsókolnám a földet, amelyet lábával tapos. Ha zokognék, mint valami gyermek, ha keblemből nem szavakat lépnék ki, hanem a szívemet, egész bensőmet, hogy megmutassam, mennyire szeretem. Ez mind-mind hiába lenne. Pedig a lelke csupa gyengéd irgalom. Szépség és csodás szelítség sugárzik a lényén. Kegyed minden ízében nyájas, jó, bájos, könyörületes, jaj, csak én hozzám gonosz, ó, milyen kegyetlen sors ez. Kezébe temette arcát. A leány hallotta, hogy sír. Először történt. Ahogy így állt, és rázta a csukló zokogás, még nyomorultabb volt, még esendőbb, mint amikor könyörögve térdepelt a leány előtt. Így sírt egy ideig. Nem, szólt, amikor első könnyei kiapadtak, nem találom a szavakat. Pedig sokat töprengtem, hogy mit mondjak. De most reszketek, borzongok, és a döntő pillanatban elhagy az erőm. Érzem, hogy valami felsőbb hatalom bekerít bennünket, hebegek. Ó, itt rogyok össze a kövezeten, ha nem irgalmaz nekem és önmagának. Ne mondja ki a halálos ítéletet mindkettőnk felett. Ha tudná, mennyire szeretem. Hogy milyen szív ez az én szívem. Ó, mennyire kiveszett belőlem minden erény. Ó, milyen kétségbe esetten elárultam önmagamat. Tudós létemre megcsúfolom a tudományt. Nemes ember létemre meggyalázom a nevemet. Pap létemre parázna kéjek vánkosává alacsonyítom le a misekönyvet, és arcul köpöm az én istenemet, és mindezt miatta, te boszorkány, hogy méltóbb legyek a te poklodra. De néked nem kell ez az elkárhozott ember. Ó, vaj, ha elmondhatnék mindent, még annál is többet, még annál is iszonyúbbat, ó, még iszonyúbbat annál. Ezeknél az utolsó szavaknál arca egészen zavarodott kifejezést öltött. Egy pillanatig hallgatott, majd erős hangon, mint egy önmagához beszélve ismét megszólalt. Káin, mit cselekedtél a te atyád fiával? Újabb csend következett, azután így folytatta. Hogy mit cselekedtem vele, uram? Magamhoz vettem, fölneveltem, tápláltam, szerettem, bálványoztam, és megöltem. Igen, uram, a szemem láttára locsantották szét a koponyáját a te házadnak kövén. Az én hibámból történt, enő miatt, ő miatta. Rémült volt a tekintetes, mint valami harang, amely az utolsó kondítás után is tovább rezeg. Többször is elismételte GPS-en, nagy időközökben. Ő miatta. Ő miatta. Azután már egyetlen agolt, felfogható hangot sem hallatott, de ajka még egyre mozgott. Majd egyszerre leroskadt, mint valami élettelen tárgy, amely összeomlik, és mozdulatlanul térdére csüggett fejjel. Ott maradt a földön. A leány kihúzta alul a lábát.
Ez a könnyű érintés magához térítette a papot. Kezével lassan végig simította beesett arcát, majd néhány pillanatig elképedten bámult nedves ujjaira.
Hogyan?
Suttogta. Csak nem sírtam. És hirtelen kimondhatatlan szorongással fordult a cigány leány felé. Jaj, hát képes volt hideg vérrel végignézni, amint sírok. Hát nem tudott gyermek, hogy ez a könny, merő, patakzó láva. Hát csak ugyan igaz az, hogy akit gyűlölünk, azon nem szánakozunk, bármi történjék is vele. Ha a halálomat látnád, azon is nevetnél. Ó, de én nem akarom, hogy te meghalj egy szót, egyetlen megbocsátó szót. Ne mondd azt, hogy szeretsz, csak annyit mondj, hogy szeretni akarsz. Megelégszem ennyivel is, és megmentelek, de ha nem... Telik az idő. Könyörgök mindenre, ami szent. Ne várj, amíg ismét kővé merevedem olyanná, mint ez a bitó, amely éppen úgy reád vár, mint jó magam. Gondolj arra, hogy mindkettőnk sorsát kezemben tartom, hogy tébolyult vagyok, szörnyűség, hogy minden kicsúszhatik a kezemből, pedig feneketlen mélység tátong alattunk, ahová én is utánad zuhanok. Te szerencsétlen leány! Az örökké valóságon keresztül. Csak egy jó szót, csak egy szót szólj, egyetlen szót, ne többet! Esmeralda válaszra nyitotta ajkát. A férfi térdre borult előtt, hogy imádattal fogadja azt a szót, amelyet a leány kimondani készül, s amely talán gyengédebb lesz, mint az eddigiek. A leány pedig így szólt: gyilkos. A pap dühötten ragadta karjába, és szörnyű kacajra fakadt.
Ó, igen, gyilkos, mondta.
És mégis az enyém leszel. Nem voltam jó rabszolgádnak, jó leszek hát parancsolódnak, az enyém leszel. Van egy búvóhelyem, oda hurcollak, követni fogsz, követned kell, máskülönben kiszolgáltatlak az üldözőidnek. Vagy meghalsz szépségem, vagy az enyém leszel. Az enyém, a papé, a hitehagyotté, a gyilkosé, még ma éjjel. Érted-e? Gyerünk! Most a gyönyör következik, gyerünk, csókolj meg hát te bolond, a sír vagy az én ágyam. Szemében tisztátalan, dühött szenvedély villogott. Késóvár szája vörösre marta a karjai közt vergődő leány nyakát. A pap tajtékozva borította el csókjaival Esmeraldát. Ne harapd, te szarnyeteg! Kiáltotta a cigánylány. Te gyűlöletes, te pörtelmes barát! Eresz el! Különben kitépem azt a csúf szürke hajadat, és csomókba vágom a képedbe. A férfi elpirult, elsápadt. Aztán elengedte a lányt, és sötét pillantással végigmérte. Esmeralda azt hitte, hogy győzött, és folytatta. Megint csak azt mondom, hogy az én főbuszomé vagyok, hogy főbusz szeretem, hogy főbusz szép, te pedig öreg vagy, te pap, csúf vagy, takarodjál! A pap felordított szörnyű hangon, mint azok a szerencsétlenek, akikre rányomják a tüzes vasat. Akkor hát, hajj meg! Felelte fogcsikorgatva. A leány látta szörnyű tekintetét, és menekülni akart. A férfi azonban újra megmarkolta, megrázta, a földre teperte. Aztán szép kezénél fogva maga után vonszolta Esmeraldát, és gyors léptekkel a Roland torony sarka felé indult. Amikor odaértek, a leányhoz fordult. Utoljára kérdem, enyém leszel-e? A leány erős hangon válaszolta: nem. Erre hangosan elkiáltotta magát a pap: Godolé, Godolé, itt a cigány leány, állj bosszút rajta! A leány érezte, hogy valaki erősen megragadja. Hátra nézett. Egy aszott kart látott kinyúlni a falba vágott lesőjukon, úgy fogta a könyökét, mint valami vaskapocs. Tartsd erősen, mondta a pap. Ez az a szökevény cigány leány, el ne erezd, megyek a poroszlókért, végignézheted, amint felakasztják. A fal mélyéből torokhangú nevetés válaszolt a vérszomjas szavakra. A cigány leány látta, hogy a pap rohanvás távolodik a Notre Dame hídja felé, amerről lódobogás hallatszott. A leány felismerte a gonosz remete asszonyt. Rémülten, zihálva igyekezett szabadulni tőle.
vonaglott, vergődött halálfélelmében és kétségbeesésében. Az asszony azonban emberfeletti erővel markolta. A sovány csontos ujjak fájdalmasan fonódtak a karjára, vájtak a húsába, mintha ez a kéz odaforrott volna a karjára. Nem lánc volt az, ami a falból kinyúlt, nem is abroncs, nem is vasgyűrű, hanem annál erősebb szerszám, élő és gondolkodó harapófogó. Esmeralda a falnak hanyatlott. Halálfélelem lett urrá rajta. Az élet szépségére gondolt, az ifjúságára, a mennybolt látványára, a természet képeire, főbusz szerelmére és mindarra, ami már elmúlt, és mindarra, ami még elkövetkezik. A papra, aki feljelentette, a hóhérra, aki nem sokára eljön érte, és a bitóra, amely itt áll előtte. Rémület kúszott fel a testén egészen a hajszál a gyökeréig. A remete asszony síri kacaját és suttogását hallotta.
Lógni fogsz.
Halálos ernyedtséggel fordult a lesőjük felé. A rácsonát megpillantotta a vezeklő asszony fakó arcát. Mit vétettem magának? Kérdezte csak nem élettelenül. A remete asszony nem felelt, éneklő, rosszindulatú, csúfondáros hangon motyogta. Cigány leány. A boldogtalan Esmeralda feje ismét lekonyult, haja az arcába hullott. Megértette, hogy nem emberi lénnyel van találkozása. A remete asszony hirtelen felkiáltott, mintha mostanáig tartott volna, hogy a cigányleány kérdése eljusson az eszméletéig.
Azt kérdezed, mit vétettél ellenem?
Hogy mit vétettél ellenem, te cigányleány? Na jó, hallgass ide!
Volt egy gyermekem, hallod-e?
Volt egy gyermekem! Érted-e? Egy gyermekem, egy szép kislányom, az én Ágnesem, folytatta révetegen, s valamit megcsókolt a homályban.
Nos, hát érted-e, cigányleány, elvették a gyermekemet, ellopták a gyermekemet, fölfalták a gyermekemet. Íme ezt vétetted ellenem.
A leány ugyanazt válaszolta, mint a bárány a farkasnak. Hú, talán még meg se születtem akkor.
De igen,
felelte a vezeklő asszony, már bizonyosan megszülettél. Ott voltál te is. Éppen a te korodban volna, igen. 15 esztendeje élek itt ezen a helyen, 15 esztendeje szenvedek, 15 esztendeje imádkozom, 15 esztendeje verem a fejemmel ezt a négy falat. Mondom, hogy cigány asszonyok lopták el, hallod-e?
Cigány asszonyok marcangolták szét a fogukkal. Van szíved? Képzelj el egy játszadozó gyermeket, egy szopós gyermeket, egy alvó gyermeket. Milyen ártatlan egy ilyen gyermek. Nos, ezt rabolták el tőlem. Ezt gyilkolták meg. A jó Isten a tudója. De ma rajtam a sor, ma cigány leányt eszem, ó, be szívesen belét harapnék, csak ne volna köztünk a rács. Túlságosan nagy a fejem, a szegény kisgyermek éppen aludt, és a fel is ébredt, miközben elrabolták, hasztalanul kiabált, nem voltam ott. Ó, cigányok, megettétek a gyermekemet. Most lássátok, mi történik a tiétekkel. Nevetett.
Vagy talán csak a fogát vicsorgatta, a kettő alig különbözött egymástól ezen a neki dühött ábrázaton. Hajnalodott. Hamuszínű derengés világította meg halványan a jelenetet. A bitó körvonalai egyre határozottabban rajzolódtak ki a tér közepén. A szegény halára ítélt egy lovas csapat közeledő zaját vélte hallani a túloldalról, a Notre-Dame híd felől.
Asszonyom,
kiáltotta a leány, összekulcsolt kézzel és zilált hajjal, magán kívül a rémülettől eszelősen térdre hult.
Asszonyom, irgalmazzon, jönnek, nem vétettem semmit maga ellen. Azt akarja, hogy a szeme láttára pusztuljak el ilyen nyomorultul. Szem van könyörület a szívében, van, van biztosan. Ez borzalmas, ez iszonyú. Hadd meneküljek, engedjen el, kegyelem, kegyelem, nem akarok így meghalni. Add vissza a gyermekemet, felelt a remete asszony. Kegyelem, kegyelem, add vissza a gyermekemet, ereszen el az égre, kérem, add vissza a gyermekemet. A leány aléltan megtörten omlott össze, oly üveges tekintettel, mintha már is a sírgödörben volna. Hú, jaj, szólt botladozó nyelvvel, maga a gyermekét keresi, én pedig a szüleimet. Add vissza az én kis Ágnesemet, ismételte Gudule. Nem tudod, hol van, akkor hát hajj meg! Mindent elmondok neked. Örömleány voltam. Volt egy gyermekem. Elvették a gyermekemet. A cigányasszonyok tették ezt velem. Beláthatod, hogy meg kell halnod, és ha érted jön az a cigányasszony, az anyád, ezt mondom neki, anya, oda néz, a bitóra, vagy pedig add vissza a gyermekemet. Tudod, hol van az én kislányom? Ide néz, mutatok valamit, itt a cipőcskéje, ez az egész, ami megmaradt belőle. Tudod-e, hol van a párja? Ha tudod, mondd meg nekem, és én térden csúszva megyek el érte, akár a világ másik végére is. E szavakkal másik karját is kidugta a lesőjükön, és egy kis hímzett cipőt mutatott a cigány leánynak. Már eléggé világos volt, hogy Esmeralda meglássa a cipőcske alakját és színét. Mutassa azt a cipőt! Szólt reszketve a cigánylány. Istenem! Istenem! Szabad kezével kapkodva nyitotta ki azt a zöld üveggyöngyel díszített zacskót, amelyet mindig a nyakán viselt. Rajta! Rajta! Mormogta Gudule. Kotor csak elő azt az ördögi talizmánt! De váratlanul elhallgatott, s minden ízében megremegve lelkeméjéről felszakadt hangon ezt kiáltotta, leányom! A cigányleány egy kis cipellőt húzott ki a zacskóból, pontosan mása volt az előbbinek, a kis cipőn egy pergamenlap függött, ez a rímes versezet állt rajta, ha ráakadsz a párjára, anyád zár a karjába. A remete asszony villámgyorsan összehasonlította a két kis cipőt, és elolvasta a pergamenre írt sorokat. Aztán a rácshoz nyomta földön túli örömben sugárzó arcát, és így kiáltott, leányom, leányom, anyám, felelte a cigány leány. Ne vállalkozzunk arra, hogy megfessük ezt a jelenetet, fal és vasrács kettejük között. Ó, ez a fal, kiáltotta a remete asszony. Látom, látom, és mégsem ölelhetem. A kezedet, a kezedet. A leány a lesőjükon keresztül benyújtotta a karját. A remete asszony reáborult a kézre, reászorította ajkát, és így maradt mozdulatlanul belefeledkezve ebbe a csókba. Más jelét nem is adta az életnek, mint azt, hogy időnként csukló zokogás rázta meg a testét. Patakokban ömlött a könnye a homályban, zajtanul, mint az éjszakai zápor. A szegény anya lelkének mély sötét kútjából ontotta az imádott kézre könnyeit, amelyeket 15 esztendeje cseppenként gyűjtött e kútba a fájdalom. Hirtelen felegyenesedett. Hosszú őszhaját kisimított a homlokából, és szótlanul két kézzel rázni kezdte zárkájának rácsát bőszen, mint egy nőstény oroszlán, ám de a rács nem engedett. Erre a remete asszony felragadta azt a hatalmas kődarabot, amely eddig párnájául szolgált a cella sarkában, és oly erővel zúdította a rácsnak, hogy az egyik rúd 1000 szikrát vetve darabokra tört. A második ütés kifordította sarkaiból a lesőjukat elzáró rozzant ablakkeresztet. A rács rozsdás csonkjait puszta kézzel tördelte ki és hajította félre. Bizonyos pillanatokban emberfeletti erő száll az asszonyi kézbe. Nem telt bele egy perc, már is szabaddá tette a bejárást, derékon kapta leányát és behúzta a cellába. Jer, kimentelek az örvényből, mondta. Amikor a leány már a cellában volt, letette a földre, aztán megint ölbe kapta, mintha még mindig az ő kis Ágnesét hordozná a karján. Fel alá járt a szűk kamrában, mámorosan, eszeveszetten, boldogan, kiáltozott, dalolt, leányát csókolgatta, beszélt hozzá, kacagott, sírt, és mindezt egyszerre kitörő szenvedéllyel. Leányom, leányom, mondogatta. Megtaláltam a leányomat, itt van. Itt van, visszaadta a jóisten. Hely, ide mindenki!
Ki akarja látni az én leányomat, akit megtaláltam? Uram Jézus, beszélj! 15 évig várakoztattál, jó Istenem, de csak azért, hogy ilyen szép legyen, amire visszaadod. Hát mégsem ették meg a cigányasszonyok. Ki állította ezt? Kislányom, kislányom, csókolj meg! Derék jó cigányasszonyok. Szeretem a cigányasszonyokat. Te vagy az csak ugyan. Ezért fickándozott hát a szívem a helyén, valahányszor erre jártál. Én meg azt hittem, hogy a gyűlölet okozza. Bocsáss meg Ágnesem, bocsáss meg nekem. Gonosznak hittél, ugye? Szeretlek. Megvan-e még a nyakadon az a kis anyajegy? Lássuk csak. Igen, megvan. Ó, de szép vagy. Tőlem kaptám ezt a két nagy szemét, kisasszony. Csókolj meg, szeretlek. Mit bánom én, hogy van egy gyermeke más anyának? Most már fütyülök rájuk, csak jöjjenek. Itt az enyém, itt a nyaka, a szeme, a haja, a keze. Mutassatok szebbet nála. Ó, ennek aztán lesznek hódolói, jót állok érte. Végig zokogtam 15 esztendőt, ráment a szépségem, de a leányomra szállott, csókolj meg. Hetet havat összehordott. De azt a sok hóbortos beszédet megszépítette hangjának árnyalása. Összezilálta a leány ruháját úgy, hogy szegényke belepirult. Elragadtatással simogatta sejem haját, csókolgatta lábát, térdét, homlokát, szemét. A leány tűrte. Koronként suttogva mérhetetlen gyönyörűséggel ismételte. Anyám, látod, kis leányom, folytatta a vezeklő asszony, csókokkal váltogatva szavait. Látod, nagyon foglak szeretni. Elköltözünk innen. Nagyon boldogok leszünk. Örököltem valamicskét Reimsben, a szülővárosunkban. Tudod-e, hol van Reims? Oh, nem tudhatod. Túlságosan is kicsiny voltál akkor. Ha tudnád, milyen csinoska voltál 4 hónapos korodban. 7 mérföldről csodájára jártak az apró lábadnak. Eljöttek még Epernéből is. Lesz földünk, házunk. Az én ágyomban fogsz aludni. Istenem, Istenem, ki hinné? Megtaláltam a leányomat. A leány mindeddig képtelen volt megszólalni a megindultságtól. Most összeszedte az erejét. Ó, anyám, mondta. A cigányasszony megjósolta ezt nekem. Volt egy cigányasszony a törzsünkben, tavaly halt meg, de addig úgy gondozott, mintha a dajkán volna. Ő akasztotta a nyakamba ezt a zacskót. Mindig ezt mondogatta, kicsikém, jól vigyázz erre a csecsebecsére, igazi kincs. Ennek a segítségével találod meg egyszer az anyádat. Az anyádat viseled a nyakadban, megjósolta a cigányasszony. A szőrcsuhás asszony megint karjaiba szorította a leányát, hadd csókollak meg. Olyan kedvesen mondtad ezt. Ha hazaérünk, a gyermek Jézus lábára húzzuk ezeket a kis cipőket valamelyik templomban. Ennyivel tartozunk a jóságos Szűz Máriának. Istenem, milyen csinos a hangod. Előbb, amikor hozzám beszéltél, úgy hangzott, mint a muzsika. Ó, Uram Istenem, megtaláltam a gyermekemet. Hát hihető ez. Ez az egész történet. Az ember semmitől sem hal meg, ha én nem haltam bele az örömbe. Kacagott, tapsolt, és ezt kiáltozta. Boldogok leszünk! A cellában e pillanatban fegyverzörej és lódobogás visszhangja morajlott fel, amely udrém lett, a Notre Dame híd felől közeledett a rakparton. A cigánylány rettegve vetette magát a vezeklőasszony karjaiba. Mentsen meg, anyám, jönnek! A remete asszony elhalványodott. Ó, egek! Mit beszélsz? Megfeledkeztem arról, hogy üldöznek. Mit vétettél? Nem tudom, válaszolta a szerencsétlen gyermek, de halálra ítéltek. Halál, szólt Gudul, és megingott, mintha villám sújtotta volna. Halál, ismételte vontatottan, és merev szemmel bámult a gyermekére. Igen, anyám, felelte a leány eszeveszett félelemmel, meg akarnak ölni. Értem, jönnek, ez a bitó énre ám vár. Mentsen meg! Mentsen meg, már itt is vannak, mentsen meg! A remete asszony néhány pillanatig mozdulatlanul állt egy helyben, mintha megkövült volna. Aztán hitetlenül megrázta a fejét, majd egyszerre kacagásban tört ki. Úgy nevetett megint épp oly borzadályosan, mint régente. Ó, nem! Csak álom lehet, amit most beszélsz. Ó, igen, 15 évig nem volt gyermekem, elvesztettem, aztán megtaláltam, és egy percbe se telik, már is elveszik tőlem. Méghozzá most, amikor oly szép, oly nagy, beszél hozzám, szeret. Most akarnak felfalni a szemem láttára. Az anyja szeme láttára, ó nem, ez képtelenség. A jóisten nem tűri az ilyet. A lovas csapat úgy tetszett, megállt. Egy távoli hang így szólt. Erre, erre, Trisztán uram! A pap azt mondta, a patkányjuknál találjuk. Újra felhangzott a lódobogás. A vezeklőasszony kétségbeesett kiáltással ugrott talpra. Menekülj! Menekülj, gyermekem, most már emlékszem mindenre. Ez a halálod, iszonyat, átok, menekülj. Kidugta a fejét az ablakon, majd gyorsan visszahúzta. Maradj, maradj, mondta halk szaggatott gyászos hangon, és görcsösen megszorította a cigány leány kezét. Az már inkább volt holt, mint eleven. Maradj, ne is szusszanj. Mindenütt katonák állnak. Nem mehetsz ki. Túlságosan világos van. Szeme szárazon égett. Egy percig hallgatott. Nagy léptekkel rótta fel alá a cellát. Olykor megállt, és csomókban tépte ki fogaival marcangolta szét ősz haját. Hirtelen megszólalt. Közelednek. Majd én beszélek velük. Bújj el itt, ebben a sarokban. Itt nem láthatnak meg. Azt mondom majd, hogy megszöktél, hogy eleresztettelek, igen?
Letette a leányát, akit mindeddig ölében tartott. Legugoltatta egy kintről nézve rejtett sarokban, és gondosan úgy rendezett el mindent, ahogy a leány keze lába homályban maradjon. Aztán kibontotta Esmeralda fekete haját, és szétteregette fehér ruháján, majd elébe helyezte a korsót és a kőkockát, cellájának egész bútorzatát abban a hitben, hogy ez a korsó meg ez a kő elrejtheti a leányt. Amikor mindezzel végzett kissé, megnyugodott, s letérdelt, hogy imádkozzék. A felkelő nap még mindig sötétben hagyta a patkányjuk nagyobbik felét. E pillanatban közvetlen közelben megszólalt a cella előtt elhaladó pap hangja, ez a pokoli hang. Erre, Főbusz de Chateaupère kapitány! Enévre e hangra megmoccant a sarokban kuporgó Esmeralda.
Ne mozdulj!
Szólt rá Gudule. Alig, hogy elhallgatott, már is emberek, kardok, lovak nyüzsgő sokasága állta körül a cellát. Az anya gyorsan felállt, és a lesőjükhoz lépett, hogy testével eltakarja a nyílást. Látta, hogy egy nagy fegyveres csapat, gyalogosok, lovasok, vegyes csorakozik fel a Gréf téren. Parancsnokuk leugrott a lováról, és az ablakhoz lépett. Vénasszony! Kiáltott be a kegyetlen arcú ember. Egy boszorkányt keresünk, mert fel akarjuk akasztani, azt mondták, hogy te őrzöd. A szegény anya tőle telető közönösséggel felelt, nem tudom, miről beszél. A másik folytatta. Az Isten fáját! Hát akkor mit locsogott ez a rémút főesperes, hol az a pap? Eltűnt, nagy úram, jelentette egy katona. No, vén bolond! Fordult ismét a remete asszonyhoz a parancsnok. Ne hazudozzál! Rád bíztak egy boszorkányt, mit tettél vele? A vezeklő asszony nem mert mindent letagadni, mert attól félt, hogy éppen ezzel kelt gyanút. Őszintének tetsző hangsúlyjal mogorván válaszolt. Arról a nagy darab leányzóról beszél, akit az előbb a nyakamba vartak, akkor megmondhatom, megharapott és erre eleresztettem. No hát, hagyjon békén! A parancsnok csalódott képet vágott. Ne hazudozzál! Vén kísértet, mondta. Az én nevem Tristan Ermit. A király komája vagyok. Tristan Ermit a nevem, hallod-e? Körülnézett a Gréf téren, és hozzátette. Errefelé visszhangja van ám ennek a névnek. Ha sátán Lermit volna is, vágott vissza Gudule, akiben ébredezni kezdett a reménység, akkor se mondhatnék egyebet, és akkor se félnék kegyelmettől. Az Isten fáját, mondta Trisztán. Ennek aztán felvágták a nyelvét. Ó, szóval megszökött a boszorkány. Merre futott? Gudule nem törődöm hangon válaszolt. Azt hiszem, a Birka utca felé.
Tristan hátrafordult és intett a csapatnak, hogy cihelődjék, mert indulnak tovább. A remete asszony fellélegzett. Nagy jó uram! Szólalt meg hirtelen egy íjász. Kérdezze csak meg ezt a vén boszorkányt, hogy mitől tört ki így az ablakrácsa? Erre a kérdésre a szerencsétlen anya lelkébe új szorongás költözött, de lélek jelenlétét mégsem vesztette el egészen. Mindig így volt, hebegte. Hogyan? Felelte az íjász. Tegnap még szép fekete keresztformája volt, ha csak ránézett az ember, megszállta az áhítat. Tristan Sanda tekintetet vetett a remete asszonyra. Azt hiszem, most megzavarodott egy kissé a komám asszony. A boldogtalan nő érezte, hogy minden az önuralmától függés. Lelkében a halállal csúfondárosan felvihogott. Csak anyáknak van ilyesmihez erejük. Ugye, szólt, ez az ember részeg. Több mint egy éve egy kővel megrakott kordély befarolt az ablakomba, és kitörte a rácsot. Jól le is hordtam miatta a kocsist. Igaz, mondta egy másik íjász, én is láttam. Mindenütt akadnak emberek, akik mindent láttak. Az íjász nem remélt tanúskodása, lelket öntött a vezeklő asszonyba, aki a vallatás során úgy érezte magát, mint akinek egy kés élén kell átkelnie a szakadék fölött. De hát arra károsztatta a sors, hogy folytonosan remény és aggodalom között hánytorogjon. Ha egy kordély törte volna össze, szólalt meg újra az előbbi katona, akkor a rudak csonkjai befelé hajlanának, nem pedig kifelé, mint ezek. Ájha, mondta Tristan a katonának. Olyan szimatod van, mint a Satelli vizsgálóbírójának. Na erre felelj meg, vénasszony! Istenem! Kiáltott fel a szorongatott pillanatban a remete asszony, és bármennyire palástolta is, könnyek érződtek a hangján. Esküszöm, nagy uram, hogy a kordé zúzta össze a rácsot, hiszen hallja, hogy ennek az embernek a szeme láttára történt, aztán meg miköze ennek a kegyelmetek cigánylányához. Ha, dörmögte Tristan. Ördögbe is kezdte rá ismét a katona, akinek jól esett az elöljáró dicsérete. A törésnyomok egészen újak a vasrudakom. Tristan a fejét csóválta, az asszony elsápadt. Mit is mondott az imént? Mikor történt a dolog azzal a kordéllyal? Egy hónapja, 15 napja talán, nagy uram, már magam se tudom. Előbb egy esztendőt mondott, jegyezte meg a katona. Gyanús história, állapította meg az elöljáró. Nagy uram, kiáltotta Gudule, aki még mindig a lesőjukra simult, mert attól remegett, hogy a gyanakvó katonák bedugják fejüket a lesőjukon és körülnéznek a cellában. Esküszöm, nagy uram, hogy egy kordély zúzta be a rácsot. A paradicsomi szent angyalokra esküszöm, megtagadom az Istent, kárhozzam el, ha nem a kordély volt. Ájha, micsoda hévvel esküdözöl, szólt Tristan inkvizítori pillantással. A szegény asszony érezte, hogy biztonsága tűnő félben van. Közel járt ahhoz, hogy újabb ügyetlenséget kövessen el, és rémülten látta be, hogy nem azt mondta, amit mondania kellett volna. E pillanatban egy másik katona érkezett a cella elé, ezt kiáltotta. Nagy uram, a vén vagy a hazudik. A boszorkány nem menekülhetett el a birka utcán keresztül. A zárólánca helyén volt egész éjszaka, és a sorompó őrség senkit sem látott arra haladni. Tristan arca egyre inkább elsötétedett, megkérdezte a remete asszonyt. Na, hát ehhez mit szólsz? Az asszony megkísérelte, hogy szembenézzen ezzel az új nehézséggel is. Nem tudom, nagy uram, lehet, hogy tévedtem, csak ugyan azt hiszem inkább, hogy átkelt a folyón. Hiszen az épp az ellenkező oldalon van, mondta az elöljáró. Na és nem is valami nagyon valószínű, hogy vissza akar térni a belső városba, ahol keresik. Hazudsz, vénasszony! Aztán meg, tódította az előbbi katona, egyetlen csónakot sem látni a folyópartján, sem az innensőn, sem a túlsón. Akkor hát bizonyára átúszott a folyón, feleselt a vezeklő asszony, aki védeni igyekezett minden talpalatnyi területet. Mióta tudnak úszni a nők? Kérdezte a katona. Az Isten fáját, hazudsz, vénasszony, hazudsz! Kiáltotta haragosan Trisztán. Kedvem volna elszalajtani azt a boszorkányt és elfogni téged. Negyed órás kínvallatás kicsiklandozná belőled az igazságot. Na gyerünk, te is velünk jössz!
Gudule mohón kapott-e szavakon. Ahogy kívánja, nagyuram, csak rajta, rajta, csak vallassanak, szívesen fogadom, vigyenek, gyorsan, gyorsan, már is indulhatunk.
Eközben gondolta, elmenekülhet a leányom. Ördög és pokol, felelt az elöljáró. De nagyon kívánkozik a kínpadra, nem értem ezt a bolond némbert.
Öreg őszhajú drabant lépett ki a sorból, és az elöljárohoz fordult.
Csak ugyan bolond, nagy jó uram. Nem az ő hibája, ha szélnek eresztette a cigány leányt. Nem állhatja a cigányokat. 15 éve itt az őrhelyem, és nincs este, hogy ne halljam, hogyan szidja, átkozza a cigány asszonyokat vége szakadatlanul. Azt hiszem, a kecskés táncos lányt üldözzük, hát azt különösen gyűlöli.
Gudule erőt vett magán, és így szólt,
azt különösen!
Az őrség embereinek egyöntetű tanúskodása arról győzte meg az elöljárót, hogy az öreg drabant igazat mondott. Trisztán Lermit elvesztette a reményét, hogy valamit is ki tudjon a vezeklő asszonyból, hátat fordított. Gudule mondhatatlan szorongással figyelte, hogyan közeledik lassan a lovához.
Gyerünk, mondta az elöljáró a fogai közt. Indulás! Kutassunk tovább! Nem alszom addig, amíg akasztófán nem látom azt a cigány leányt.
Egy kis ideig mégis habozott, mielőtt felült volna a lóra, Gudule élet és halál között vergődött, látván, hogy Trisztán oly vizsla tekintettel fürkészi a teret, mint a vadászkutya, amely érzi, hogy közel jár a vadbúvó helyéhez, és nem akar eltávolodni attól. Végül is megcsóválta a fejét, és nyerekbe pattant. Gudule rettentően szorongó szíve egyszerre kitágult. Leányára nézett, akire mindaddig rá sem mert pillantani, amíg az üldözők a közelben voltak, és ezt suttogta, megmenekültél. A szegény gyermek mindvégig a sarokban kuporgott, lélegzett nélkül, mozdulattanul, és folytonosan a fenyegető halálra gondolt. Gudule és Trisztán párbeszédének egyetlen szava sem siklott el füle mellett, és az anya minden szorongása visszhangot vert az ő lelkében is. Hallotta, mint pattog az a fonál, amelyen az örvény fölött függött. Vagy 20-szor is úgy vélte, hogy nyomban elszakad. Most újra föllélegzett. Azt érezte, hogy ismét szilárd talajra lépett. E pillanatban egy hang így szólt az elöljáróhoz.
Teringettét, elöljáró uram, ez nem az én dolgom. Nem katonának való mesterség boszorkányokat akasztani. A csőcseléket levertük, a többit intézzel kegyelmed. Nyilván hozzájárul, hogy most visszatérjek a századomhoz, amely kapitány nélkül maradt.
Ez a hang Phoebus de Chateaupers hangja volt. Elmondhatatlan, hogy hallatára mi ment végbe Esmeralda lelkében. Hiszen itt van ő. Barátja, védője, támasza, menedéke, az ő főbusza. Felállt, és mielőtt anyja megakadályozhatta volna, az ablakhoz rohant. Főbusz! Kiáltotta, gyere ide, főbuszom! Főbusz már nem volt ott. Épp akkor fordult be vágtatva a Késművesek utcájának sarkán. Trisztán azonban még nem távozott el. A remete asszony üvöltve vetette magát a leányára. Olvadul rántotta vissza az ablakból, hogy körmei Esmeralda nyakába mélyedtek. Egy anyatigris nem törődik efféle csekéségekkel. De már késő volt. Trisztán mindent látott.
Ho-ho! Kiáltotta, és akkorát nevetett, hogy minden foga kilátszott, amitől arca a farkas pofájához vált hasonlatossá. Két egér egy kelepcében. Sejtettem, jegyezte meg a katona. Trisztán a vállára vert. Jó macska vagy, majd hozzátette. Na, hol van Henriett, kuzén?
Egy férfi lépett ki a sorból. Öltözéke és arca nem vallott katonára. Felerészt szürke, felerészt barna, bőrújas ruhát viselt, és vaskos kezében kötélcsomót markolt. Ez a férfi állandó kísérője volt Tristánnak, aki viszont 11. Lajosnak volt állandó kísérője. Barátom, mondta Tristán Learmit, azt hiszem itt a boszorkány, akit keresünk. Tüstént felakasztod. Nálad a létra? Van egy a pilléres ház csűrében, válaszolta a férfi. Aztán a kőbitóra mutatott. Ezen csináljuk a dolgot? Ezen. Ha-ha-ha, nevetett a férfi, még az elöljárónál is vadállati bröhelyjel. Nem valami sokat gyalogolunk odáig? Na, siess, mondta Tristán, majd azután neves.
Amióta Tristán meglátta a leányt, azóta minden reménység elveszett, a vezeklő asszony egyetlen szót sem szólt. A szegény félholt cigány leányt az odusarkába lökte, ő maga pedig újra elfoglalta helyét az ablakban, karomszerű ujjaival az ablakpárkányt markolva. Így állott ott. Rettenthetetlen tekintetét, amely ismét oly vad és tébolyodott volt, mint régen, végig jártatta a katonákon. Amikor Henriette Cousin az odúhoz közeledett, az asszony oly bősz arcot vágott, hogy a hóhér visszahőkölt tőle.
Nagy uram! Fordult az elöljáróhoz. Melyiket fogjam el?
A fiatal?
Akkor jó, mert az öregebb nehezebb volna.
Szegény kis kecskés táncos nő, mondta az öreg drabant. Henriette Cousin közelebb lépett a leső ablakhoz, és amikor tekintete az anya tekintetével találkozott, lesütötte a szemét. Meglehetősen félénk hangon szólalt meg. Asszonyom, Gudule halk dühött hangon vágott a szavába. Mit akarsz?
Magától semmit, válaszolta a hóhér.
A másikat keresem.
Miféle másikat?
A fiatalt. Az asszony a fejét rázta és felkiáltott.
Nincs itt senki, nincs itt senki, nincs itt senki!
Dehogy nincs, felelte a hóhér.
Tudja jól maga is.
Hadd vegyem azt a fiatalt, magát nem éri bántódás.
Gudule furcsa kacajjal ismételte. Ó, engem nem ér bántódás.
Engem nem.
Hadd fogjam el a másikat, asszonyom. Az elöljáró úr ezt parancsolta.
Az asszony örjöngve ismételte.
Nincs itt senki.
Már hogy ne volna, felelte a hóhér.
Mindnyájan láttuk, hogy ketten vannak.
Hát nézd meg magad,
mondta a remete asszony.
Dugd be a fejedet a lyukon, hahotázott.
A hóhér az anya körmeit nézegette, és elpárolgott a bátorsága.
Siess!
Kiáltotta Tristán. Csapatát már felsorakoztatta a patkányuk körül. Ő maga lovon, a bitó mellett várakozott. Henriette nagy zavarában ismét odalépett az elöljáróhoz, a kötélcsomót letette a földre, kalapját sután forgatta a kezében.
Nagy jó uram, kérdezte, hogy menjek be?
Az ajtón?
Nincsen ajtó.
Akkor az ablakon?
Túlságosan szűk.
Tágítsd ki! Felelte Tristán haragosan.
Nincsen csákányod!
Az anya még mindig ugrásra készen lesett ki az odvából. Semmiben sem reménykedett, azt se tudta, mit akar, csak azt tudta, mit nem akar. Nem akarta, hogy elvegyék a leányát. Henriette Cousin a pilléres ház csűrjébe ment a ládájáért, amelyben a hóhér szerszámokat tartotta. Egy füst alatt magával hozta a kettős baklétrát is. Mindjárt fel is állította a bitónál. 5-6 elöljárósági embere közben csákánnyal, feszítőrudakkal szerelkezett fel, és Tristánnal együtt odalépett a lesőjukhoz.
Vérasszony,
kiáltott az elöljáró szigorú hangon.
Add ki szép szerével azt a leányt!
Az anya értetlenül bámult reájuk.
Ákutya fáját, szól Tristán!
Miért akarod megakadályozni, hogy a király óhajtása szerint felakasztjuk ezt a boszorkányt? A boldogtalan nő vadul felkacagott.
Hogy miért?
Azért, mert a leányom. Olyan hangsúlyjal mondta ezt, hogy még Henriette Cousin is belé borzongott.
Sajnálom, felelte az elöljáró, így kívánja a király.
Gudule még veszettebbül kacagott, ezt kiáltotta.
Bánom is én a te királyodat. Mondom, hogy ez a leány az én leányom. Törjétek be át a falat, mondta Tristan.
Mindössze egyetlen vízszintes kőréteget kellett elmozdítani az ablak alól, hogy meglehetősen tágas rés támadjon a helyén. Amikor az anya meghallotta, a csákányok feszítő rudak rombolják a várát, szörnyet ordított. Azután szokása szerint oly rémítő, gyors keringésbe fogott az oduba, mint azok a ketrezbe zárt vadállatok, amelyeket megkergített a fogság. Egy szót sem szólt, már csak a szeme lángolt. A katonáknak még a szívükben is megfagyott a vér. Hirtelen felnevetett, felragadta a cellában levő kőkockát, és két marokra fogva közéjük hajította. A kőkocka nem talált el senkit, a remete asszonynak reszketett a keze, gurultában Tristan lovának lábánál állapodott meg. Gudule a fogát vicsorgatta. Közben, noha még nem kelt fel a nap, egészen kivilágosodott. A pilléres ház ódon málladozó kéményeit rózsaszínűre festette a szép, derűs hajnali fény. Ilyenkor nyiladoznak ki nagyvidáman a nagyvárosi koránkelők tetőablakai. Hébe-hóba egy-két paraszt, egy-két gyümölcsös kofa szamaragolt át a gréftérem. A vásárcsarnokba igyekeztek, de az összesereglett katonaság láttán megálltak. Meglepetten bámészkodtak egy percig, aztán tovább mentek. A remete asszony leült a leánya mellé, és elfette a testével. Maga elé merett. Hallotta, hogy a szegény, mozdulatlanul kuporgó gyermek halkan ezt az egy szót rebegi. Főbusz, főbusz. Ahogyan a romboló munka haladt, úgy húzódott gépiesen hátrább és hátrább az anya, leányát mind jobban a falhoz szorítva. A remete asszony, aki folyvást lesben állt és le nem vette szemét a nyílásról, egyszerre csak azt vette észre, hogy a kő meginog. Hallotta, hogy Tristan buzdítja a munkásait. Gudula ernyedtsége csak néhány pillanatig tartott, most magához tért, és kiáltozni kezdett, hangja egyszer oly fültépő volt, mint a fűrészé, máskor meg oly akadozó, mintha minden kitörni készülő átok egyszerre tolult volna az ajkára. Ó, ez szörnyűség! Gazemberek! Hát igazán elraboljátok a leányomat? Mondom, hogy az én leányom, ó, ti gyávák, ti pribékek, ti nyomorult, szolgalelkű gyilkosok! Segítség! Segítség, tűz van! Hát igazán elveszik a gyermekemet, és csak ilyen egyszerűen, hát van Isten az égben! Aztán tajtékzó szájjal, bősz tekintettel, zilált hajjal, négy kézláb, mint valami nőstény párduc, Tristanhoz fordult. Csak gyere közelebb! Csak próbált elvenni a leányom. Hát nem érted? Ez az asszony azt mondja neked, hogy ez a leány az ő gyermeke. Tudod-e, mit jelent az, ha valakinek gyermeke van? Hé, te, hiú skandúr, sohasem háltál a nőstényeddel, sohasem volt kölyköd, és ha vannak kicsinyeid, nem mozdul meg benned valami, amikor az üvöltésüket hallod. Töntsétek le azt a követ, parancsolta Tristan, már egészen laza! A feszítő rudak kiemelték helyéből a súlyos sziklatömböt. Tudjuk, ez volt az anya utolsó bástyája. Reá vetette magát, vissza akarta tartani. Körmével belekapaszkodott a kőbe, de a tömör tömb, amelyet hat férfi emelt, végül is kisiklott a kezéből, és a feszítő rudakon lassan lecsúszott a földre. Az anya látta, hogy megnyílt a bejárat. Keresztbe zuhant a hasadék előtt, és testével igyekezett azt eltorlaszolni. Kezét tördelte, fejét a kőpadozatba verdeste, és alig hallható kimerültségtől reket hangon üvöltött. Segítség! Tűz van! Tűz van! Na most markoljátok meg azt a leányt! Rendelkezett Tristan még mindig érzéketlenül. De az anya oly félelmetes pillantással merett a katonákra, hogy azoknak inkább hátrálni akaródzott, mint sem előre nyomulni.
Rajta hát!
Kiáltotta az elöljáró.
Rajta, Henriette Cousin!
Az elöljáró átkozódott.
Á, Krisztus, hát, ezek az én harcosaim, megijednek egy asszonytól.
Nagy jó uram, mondta Henriette, kegyelmed asszonynak nevezi ezt?
Oroszlán sörényeva,
tötte hozzá a másik. Gyerünk, rendelkezett az elöljáró.
A rés már elég tág. Lépjen be rajta egyszerűen három ember, mint a pontoázi hasadékon. Végezzünk már valamedre, az elsőt, aki hátrálni, mert magam hasítom ketté.
Veszedelmes volt az elöljáró is, veszedelmes az anya is. A katonák egy pillanatig tétováztak kettejük között. Aztán elszántan elindultak a patkányjuk felé. A vezeklő asszony látta ezt. Nagy sietve térdre emelkedett, kisimította arcából a haját, vézna felsebzett keze erőtlenül hullott a combjára. Szeméből kövér könnycseppek budjantak ki, és egyenként csordogáltak le egy hosszú ránc medrében, mint egy hegyi patak a maga vájt a vízmosásban. Ugyanakkor a szava is megerett, oly könyörgő, szelíd, alázatos, lélekbe markoló hangon beszélt, hogy a Trisztán körül álló vén rabtartók, akik közül nem egy akár az emberhúst is megette volna, szemüket törölgették. Nagy uram, Drabant urak, egy szóra még, valamit el kell mondanom. Ez az én lányom, látják, az én drága kicsi leányom, akit valamikor elvesztettem. Hallgassák meg a történetét, és gondolják meg, nagyon jól ismerem a Drabant urakat, mindig jók voltak hozzám, amikor a kisfiúk kövekkel dobáltak meg az utcán, mert szerelemből éltem. Na ugye? Tudom, hogy meghagyják a gyermekemet, ha mindent elmondok. Szegény örömlány vagyok. Cigány asszonyok lopták el a gyermekemet. 15 esztendőn át őriztem a cipőcskéjét. Nézzék, itt van. Ekkorácska volt a lába. Reimsberg. Dalos virág. A szertelen ínség utcája. Talán ismerték is. Én voltam az, fiatal korukban, azok voltak ám a szép idők. Kegyelmetek is szívesen eleltöltöttek egy-két kellemes negyed órácskát. Ugye megszántak, nagy uraim? Ellopták. 15 évig rejtegették a cigányasszonyok, azt hittem meghalt. Képzeljék csak, barátai, azt hittem, hogy meghalt. 15 évet töltöttem itt, ebben a pince üregben, még télen sem gyújtottam tüzet. Rossz volt. Nagyon, nagyon-nagyon rossz volt. Szegény, drága kis cipellő. Addig kiáltoztam, amíg végül is meghallgatott a Jóisten. Ma éjjel visszaadta a leányomat. A Jóisten csodát tett. Nem halt meg a leányom. Bizonyos vagyok abban, hogy kegyelmetek nem veszik el tőlem. Még ha rólam volna szó, hagyján, de ez a gyermek mindössze 16 éves. Hadd lássa még egy ideig a napot. Engedjék meg neki. Mit vétett kegyelmeteknek? Semmit. Én sem. Ha tudnák, hogy senkim sincs kívüle, hogy öreg vagyok, hogy ezt az áldást Szűz Mária küldte nekem, hiszen kegyelmetek olyan jóságosak valamennyien. Eddig nem tudták, hogy a leányom, de most már tudják. Ó, hogy szeretem. Fő elöljáró úr, döfesse át inkább az én hasamat sem, hogy az ő kisujját karcolás érje. Kegyelmed olyan jó szívű úrnak látszik,
Amit elmondtam, mindent megmagyaráz, ugye? Ó, kegyelmednek is volt, édesanyja, nagy jó uram. Kegyelmet parancsol itt. Hagyja meg a gyermekemet, gondolja meg, hogy térden állva rimánkodom, mintha magához, Jézus Krisztushoz könyörögnék. Nem kérek én senkitől semmit. Rájmszi vagyok, nagy uram. Örököltem egy kis földet a nagybátyámtól, Mahi Pradontól. Nem vagyok én koldus. Semmit sem akarok, de a gyermekemet azt. Azt igen, azt akarom. Ó, meg akarom tartani a gyermekemet. A jó Isten, aki mindnyájunk ura, nem hiába adta vissza nekem. A király, azt mondják, a király. Igazán nem sok örömet lelhet abban, ha megölik a kis leányomat. Aztán meg a király, olyan jó. Ez itt a leányom. Az én leányom, nem a királyé, hanem is a kegyelmeteké. El akarok menni innen. El akarunk menni innen. Végre is a két asszony megy az utcán. Az egyik az anya, a másik a lánya. Senkinek se jut eszébe, hogy feltartóztassa őket. Hadd menjünk el innen. Mi rejmsziek vagyunk. Ó, hiszen kegyelmetek olyan jóságosak, Drabant uraim, én úgy szeretem mindannyiukat. Nem vehetik el az én kedves kis leányomat, ez képtelenség volna, ugye? Ugye teljes képtelenség. Gyermek. Gyermek. Meg sem kíséreljük, hogy fogalmat adjunk a remete asszony mozdulatairól, hangsúlyáról, a beszéd közben torkába ömlő könnyekről, kezéről, amelyet összekulcsorva tördelgetett, szívettépő mosolyáról, könyben úszó tekintetéről, nyögdécseléséről, sóhajtozásáról, szánalmas, lélekrázó sikoltozásáról, amely megszakította zagyva, eszelős, összefüggéstelen szavait. Amikor elhallgatott, Tristan Lermit összevont a szemöldökét, de csak azért, hogy elrejtse azt a könycseppet, amely Tigris szeméből kicsordult. De aztán mégis urrá lett gyengeségén, és kurtán csak ennyit mondott. Így akarja a király. Azután odahajolt Henriette Cousinhez, és a fülébe súgta. Végezz vele gyorsan. Talán attól tartott a félelmetes elöljáró, hogy végül az ő szíve is ellágyul. A hóhér és Drabant kísérete belépett a kamrába. Az anya nem ellenkezett. Odavánszorgott leányához, és élettelenül reárogyott. A cigány leány látta, hogy fegyveresek közelednek feléje. A haláliszony felrázta fásultságából. Anyám! Kiáltotta a kétségbeesés leírhatatlan hangján. Anyám! Jönnek! Védj meg! Igen, szerelmem, megvédlek, válaszolta az anya elhalóan. Aztán szorosan karjába zárta, és csókokkal halmozta el gyermekét. Szánalomra méltó látvány volt, a leánya földön, az anya reáborulva. Henriette Cousin a leány hóna alá nyúlt, és megragadta a leány szép testét. Esmeralda, amikor a kéz érintését megérezte, felsikoltott és elalélt. A hóhér, akinek szeméből kövér könycseppek potyogtak, karjába akarta emelni Esmeraldát, megkísérelte, hogy lefejtse róla az anyát, aki két karját útszolván reát csomózta a leány derekára. De a remete asszony oly görcsös erővel szorította a gyermekét, hogy szét sem lehetett választani őket. Henriette Cousin kicipelte a cellából a leányt és vele az anyát, a leány is, az anya is lehunyt a szemét. E pillanatban felkelt a nap. A téren már jókora sokaság ácsorgott, és a távolból nézegette, vajon mit vonszolnak a bitó felé a kövezetem. Mert Tristan elöljáró
régi szokása szerint most is ragaszkodott ahhoz, hogy kivégzéskor ne bocsássák a bitó közelébe a kíváncsiskodókat. Az ablakokban senki sem állt. Csak a távolban a Notre Dame székesegyháznak a Gréf tér fölé magasló torony csúcsán rajzolódott ki két fekete alak körvonala a fénylő reggeli égboltra, és úgy látszott, hogy a térre néznek. Henriette Cousin a végzetes létre aljáig hurcolta terhét, ott megállt. Lélegzeni is alig tudott a megindultságtól, amikor a hurkot átvetette a leány imádnivaló nyakán. A szerencsétlen gyermek a kenderkötél borzalmas érintésére felnyitotta szemét, és a kőbitó ösztövér kinyújtott karját pillantotta meg a feje fölött. Megrázkódott és hangosan, szívszaggatóan kiáltotta, nem, nem, nem akarom. Az anya, aki fejével belétemetkezett, beléveszett leánya ruhájába, egyetlen szót sem szólt. A körülállók csak annyit láttak, hogy egész testében remeg, csak hallották, hogy még az eddiginél is szenvedélyesebben csókolgatja gyermekét. A hóhér élt az alkalommal, és sietve lefejtette az elítéltről a reáfonódó karokat. Talán a kimerültség volt az oka, talán a kétségbeesés. Az anya nem dulakodott tovább. Henriette Cousin vállára vetette a leányt, a bájos teremtés kétrét hajolva kecsesen hullott vissza a hóhér vaskos fejére. Henriette a létrára tette a lábát, hogy felkapaszkodjék rajta. A kövezeten kuporgó anya e pillanatban tágra nyitotta a szemét, hangtalanul felegyenesedett, és a zsákmányára rontó dúvad, szörnyű tekintetével reávetette magát a hóhér kezére, és beleharapott. Villanásnyi időbe sem telt az egész. A hóhér felordított fájdalmában többen odafutottak, üggyel-bajjal kiszabadították a vérző kezet az anya fogai közül. Gudule néma maradt. Durván félrelökték. Hallották, hogy feje nagyot koppan a kövezeten. Felemelték, megint visszahullott, halott volt. A hóhér pedig erősen fogva a leányt, ismét a létrára hágott.